Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Február 6-a van, csütörtök reggel, 3:30. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs is itt van, meg a kedves hallgatók is. Már jelentkeztek korán reggel, 0636980980. Ez az SMS, a Viber és a WhatsApp, illetve van nekünk természetesen info@millastegeri.hu, meg a Messenger a Facebookon. Köszönjük a sok üzenetet. Már most korán reggel írták,
most
hogy valaki -6 fokban indult.
Én most nem láttam mennyibe, de az be kellett vakarni az üveget, de tegnap volt az például, hogy -3-4 körül indultam, és délben meg ilyen 10-12 fok
volt. Így van.
Úgyhogy marha nagy a hőingás, ezt kell elviselnünk, meg azt, amit küldött a kedves hallgató képet, egy pecás egy süllőt tart a kezébe, és egy ilyen szövegbuborékba azt mondja, engedj vissza, 17 órától a süllői értekezletre kell mennem, mondja a süllő. Durva. Köszönjük szépen.
Süllői értekezlet.
Kávénál is erősebb hatást fejt ki. És igen, D-kartárs is írja, hogy kitartóan mínuszos, hatos jó reggelt. Kartársak, forgalom ma is erős, a szokásos relációban hasonló, mint tegnap. Menetidő is ma 26 perc, 28 másodperc. És szerszám gazda írja, hogy jó reggelt, a Dráva utca végén csak második lámpaváltásra sikerült a rakpartra fordulni. Meglepő. Az egészben az a meglepő, hogy mostanában ilyenkor korán reggel elég komoly torlódások vannak, meg elég erős és intenzív forgalom, majd ez olyan 9 környékén eltűnik, és lehet így jönni-menni a városba, és sokkal hézagosabb és szellősebb.
Igen, vannak ilyen.
Ha valamiért korábban
ma például nagyon tele volt az egész alkotás környéke, meg igen, így egyszerre jöttek.
Azt mondja, hogy szép, jó és jó dolog ez a teljesítményértékelés.
Igen, ez a reggeli ismétlésre vonatkozott ugye a tegnapi beszélgetést.
Igen, tegnap beszélgettünk Deák Annival a HR percekben. Úgy jó visszajelzést adja a főnök egy narcisztikus személyiség.
Igen, ez az nagyon klassz. Kellemes.
Igen. Úgyhogy ezeket...
Mi van a Dráva utca végén?
Mondtam, ja, hogy bocs, második lámpaváltásra sikerült lejutni a rakpartra. És
ja, hogy az onnan jött a forgalom,
onnan,
igen.
Onnan. Azt mondja, nálam 90 fok van a sarokban, írja.
Igen. Mérnek. De nem, ez egyébként nem így van. Ajánlom nagyon tisztelettel a derékszők tagadók oldalát a Facebookon, és mindenki
olyan
fog derülni.
Van?
Abszolút.
De komolyan gondolja?
Nem.
Ja, jó.
De igen.
Mert
közben
a lapos föltívők komolyan gondolják azért, kérdem, tudom, hogy a hasonló tudom, társaságról tudom, van szó, vagy az valami vicceskedő alakokról.
Annyira súlyos, hogy az...
Igen.
Igen. Oda, tehát az a baj, hogyha elkezded visszahámozni ezeket a tév eszméket, akkor előbb-utóbb bejutsz vagy a gyík emberekig, vagy a lapos földig, és onnantól kezdve már nincsenek érvek. Elfogytak.
Azt mondja, Ért felső Kelenföld 9 perc vonatta.
Nagyon jó.
Az nagyon jó? Ott vagyok egymás mellett, csak azért kérdem, hogy nem tudom, hogy ez jó, vagy kettő alatt is meg lehet.
Simán.
Azt mondja, ma nekem is tele van már, mint a Hungária. Köszönjük szépen. Na, elmondjuk akkor, hogy hova jöttek ezek. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber üzeneti formában is érkeztenek. Bocsánat, még Gézu életképét elmondjuk, hogy az influenza mondja le. Amúgy sem szavaztam rá.
Szépen csöndben eltitkolt vírus azért itt van.
Jól bedurvult és beindult. Ja. Én nem is tudom, le is kell kopogjon, csodálva határos módon maradtam ki belőle, mert mindenében kapok valamit.
Ez már az elején megvoltál, nem?
Ne, ilyen komolyabb nem volt.
Szerintem megvoltál az elején az enyhébben, és
volt
akkor
egy, volt egy enyhébb, amiben se láz, se semmi nem volt, csak ilyen legyengülős valamilyen. Hát ez, ugye nem tudjuk, hogy ezek mik, meg egy kis fejfájás, meg ez az, egy ilyen két-három napos.
Az volt a szondázás.
Igen, lehet, és miután visszavertem azt a támadást, így feladta a harcot az influenza.
Nagyon boldog névnapot minden kedves Dorottya és Dóra nevű hallgatónknak.
Igen.
Nagyon sok Dórát ismerünk.
Itt házon belül is van Dorottya, őt is üdvözöljük.
Nagyon-nagyon boldog névnapot nekik.
De
vannak
még szundiká.
Sorban egy jó páran Dorotea, Dorinka, Doren, Dóra, Bella és a hasonló nevek, de az ezen kívül Dorkás. Kasszandrák is vannak.
Dorkás és Doroti. Igen, meg Korvinok.
Korvin.
Mandák, Menodórák, na tessék még egy Dóra, Szilvánusz, tényleg, Tétisz, Tiziana.
Ez érdekes.
Igen. Ilyen nevek.
Események közül érdemes kiemelni azt, hogy 1946-ban Baj Zoltán és csoportja saját fejlesztésű radarberendezéssel kimutatta a Holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről, és a kutatók érdeme a jelösszegzés eljárásnak ez a long time integration kitalálása és gyakorlati kifejlesztése. Ezt a korszerű radarcsillagászat ma is alkalmazza.
Hogy megörülhettek, amikor észrevették, hogy visszajött a jel, és tudják fogni, ez tök
igen,
jó
ez
lehet.
Tök jó, igen.
1952-ben második Erzsébet az Egyesült Királyság új uralkodója, még hogyha az eseményekre visszatérünk.
És a híres születésnaposok közül te kit emelnél ki?
Én? Hát megmondom neked. Azt mondja, hogy hát az elsőt mindenképp Trefort Ágoston 1817-ben született művelődés politikus miniszter, az MTA tagja. Dési Hubert is azért, magyar grafikus festőművész, 1895-ben született. Ez én nem tudok kiemelni, én így mindenkit
aztán
elmondani.
Utána pedig van egy csomó
Ronald Reagan, Gábor
Ronald
Reagan. Zsozsát.
Hát Ronald Reagan már csak azért is, mert nem láttam még, de hogyha igen, valaki látta, akkor legyen szíves, reagálja le valahol az elérhetőségünkön, hogy milyen a Whiskey on the Rocks című sorozat, ami arról az incidensről szól. Ronald Reagan és Brezhnev vettek részt benne, amikor a Svédország partjainál az oroszok megfeneklettek egy tenger alatt járóval, és egy nemzetközi balhé lett belőle.
És ebből lett egy sorozat?
És ebből most csináltak egy sorozatot, na, amiben benne van Brezhnev is, meg Reagan is, én csak láttam a berangozót, de nem láttam még, úgyhogy kíváncsi vagyok.
Gábor Zsazsa is ezen a napon született 1917-ben Globel díjas. Globel díjas magyar színész.
A padlóla, lökétek.
François Truffaut, francia filmrendező is 1932-ben.
Igen, a francia új hullám,
igen,
a Nouvelle Vague emblematikus figurája, Truffaut.
Hát és akkor Bob Marley-t megint nem lehet kihagyni, ugye egy jamaikai énekes gitáros dalszerzőt.
Na, azt se láttam még, pedig állítólag
Bob
jó.
Tehát én se elkerültem.
Nem, nem, a filmet.
Az is van.
Igen,
őrület.
Életéről szóló filmet. Annyi minden van berakva a sorba, hogy egyszerűen ezeket nem láttam még.
Radics Béla rockzenész, gitáros, énekes, a magyar rockzene legendás, és nagy, azt mondta, hogy róla is a sorozat.
Film.
Film. 1946-ban
született. De az
született.
Csak készül, nem? Az még csak
azt
készül.
Hiszem, igen.
De jó lenne, hogyha meg lenne.
Aztán Schnittberger Ferenc, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas szintó származású magyar gitárművészt köszönhetjük.
Én azt hittem, hogy szintinek mondják, de szintó
igen,
magyarul.
Szintó. Utána kellett néznem egyébként, hogy
hát
egész pontosan...
Hát, mint a Django Reinhardt.
Melyik, ő is szintó volt?
Szerintem igen. Ugye ezek a német ajkú cigányok, akik ott vándorolnak.
Európai cigány csoport, igen. Aztán Axl Rose, amerikai rockzenész, Rick Astley, angol éneklés. Eszli?
Igen.
Ja, bocsánat.
De nem baj.
Nekünk gyerekkorunkban Rick Eszli volt, csak azért ezek ugye sajnos beéglek, mint a Beatles. És ma Herz Krisztián olimpiai bronzérmes vízilabdázó is ma ünnepelhet, bulizhat, mert hogy születésnapja van neki.
Rick Eszlivel viszont találkoztam, ami egy óriási élmény volt, hogyha az ember a Rick Rollingra
tavaly,
gondol.
Tavaly előtt?
Igen, várj, az már lehet, hogy több is van.
Több is?
Igen, sajnos. De minden esetre kétszer is járt egyébként ott a fesztiválon, és tök jó fej, egy ilyen közvetlen, rendes angol úriember, Rick Astley.
De tök jó, írja a hallgató, hogy mondom, hogy a Corvin nevű fiúk is, igen, mondtuk azt hiszem a Corvinokat, a kisfia a kedves hallgatónak, Máté Corvin Antal, korosztályos úszóbajnok. Boldog névnapot neki,
nagyon
és sok
jó.
További sikereket.
Manherz Krisztiánnal együtt, aki igen. Ugye nagyon híres vízilabdázó, úgyhogy Máté Corvin Antal. Pont akartam kérdezni, hogy van-e valakinek Corvin ismerőse? Igen. Ezek szerint van, és ez
az
tök
jó. Az ilyenektől szeretek e-mailt kapni, aztán fejtsd meg, hogy valójában
na,
melyik a keresztneve.
Igen. Mint Gábor Tamás, igen. Vagy Tamás Gábor kedves, ismerősünk.
Igen. Kedves Máté, köszönöm, hogy írta. Ja nem, kedves Antal, Corvin.
A Corvin az jó, legyen. A Corvin az biztos.
Corvin az nagyon jó, jó név.
Az lehet családnév is, ugye?
Igen.
Úgy, mint a Matyinál. De lehet keresztnév
igen.
Is.
Igen. Nos, szerintem rázendítünk?
Zendítsünk rá egy tök jó szám a 2012-es lemezéről, ennek a eredetileg Oklahoma City-ből származó énekesnőnek, Audra May-nek, aki egyébként Judy Garlandnak az ők unoka, vagy déd unokahuga. Tehát, hogy nem aha. Unokája, hanem déd unokahuga. És hát elég híres lett a Forever Young című felvétellel, a Bob Dylannek a számával. A Sons of Anarchy TV sorozatban szerepel többek között ez, meg az Avicii-vel felvett egy csomó mindent. Többek között a melyik is volt, a Nina Simone-nak a Feeling Good című Avicii feldolgozásában Audra May énekel, de alapvetően ő azért mégiscsak egy ilyen rocker lány.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na nézzük ki, mit ír. A Portfolio.hu-n van egy interjú az MVM csoport vezérigazgatójával, amiben kifejtő, hogy már a csehországi ügyfeleiket már nyugatról látják el, nem orosz gázzal. Az ukrajnai tranzit leállása miatt kiesett évi 1 milliárd köbméter orosz gázt a déli útvonalra terelték át, mondta el Mátrai Károly, és arra is felhívja a figyelmet, hogy a romániai üzletük, vagy az ottani piacra való beszállása az E.ON romániai leánycégén keresztül, ugye ott eléggé ilyen zavarokat okoz, és azt gondolják román partnerek, hogy az MVM be akarja tenni az orosz mancsát az országba és a gázpiacra, és hát erre azt mondta a vezérigazgató úr az interjúban, hogy nem lenne célszerű a tengerbe vizet hordani, ezzel arra utalt, hogy mindig a helyi földgázforrások a legolcsóbbak, így az orosz gáz Romániába szállítása irdatlan szállítási költségeket róna a cégre, és reményei szerint optimális esetben nyáron már lezárhatják ezt a tranzakciót, és szól van az interjúban az MVM második székház elképítésé is. Arra külön kíváncsi lennék, hogy az miért, meg hogy. Portfolio.hu-n lehet erről az interjúról, illetve magát az interjút elolvasni.
24.hu, míg Magyarországon 7725-tel született kevesebb gyermek egy év alatt, addig egy szomszédos országban a Szerbia 500-zal, és ez azt jelenti egyébként, hogy rekord alacsony volt a születésszám Szerbiában az ottani
hivatal csak az náluk
szerint.
1%-os esés, nálunk meg 10, mert hogy ugye náluk 60813 gyerek született korábban, míg nálunk 77500.
Igen, úgyhogy ez egy összehasonlításban brutális az, hogy mennyivel kevesebb. És mármint ott is rekord alacsony ez, hát itt akkor
persze.
Gondolhatjuk. És egy még egy cikket, ami gyerekekkel kapcsolatos, vagy legalábbis így köze van ehhez, vagy nem úgy van köze ehhez, hogy nem a születésekhez, de a gyermekekhez. A Népszavában olvasom, hogy már 1252 olyan kiskorúról tudnak, aki eltűnt a magyar gyermekvédelemből, és a helyüket elkezdték kvázi Airbnb-ként használni. A gyermekjogi civil koalíció tiltakozik az ellen, hogy az állami gondozott elszökött kiskorúak helyére újakat költöztetnek, vagy költöztethetnek. Ezt a cikket lehet tehát elolvasni a Népszavában.
A G7.hu-n van egy izgalmas összeállítás, ez is évforduló, ezt kihagytuk az évfordulók közül, mert hogy a lap megvizsgálta, hogy mi lett Simicska birodalmával 10 évvel a G-nap után.
Ja, azt én is láttam, igazad van.
24.hu interjúzott egész pontosan Nagy József Simicska Lajossal, ahol elhangzott az a párbeszéd. Ahol
a
híres mondat, ahol
a G,
ahol a G is előbukkant.
Ahol Hungarikumnak nevezte a miniszterelnököt, hogyha lehet ilyen szépen fogalmazni.
Úgyhogy ennek 10 éve azt vizsgálja a cikk, milyen volt korábban ugye, a kapcsolat a régi harcos társal, és mivé fajult, hová lett ez ennyi idő alatt, és mi maradt a Simicska
harcostárs tényleg.
Birodalomból, igen.
Atyavilág.
És hát persze Simicska nagy mahinátori szerepköréről is szóval, mert izgalmas, 24.hu-n lehet olvasni erre. Ah, nem, bocsánat, G7.hu-n.
És a 24.hu-n? Tehát azt onnan vette át, nem?
A korábbi interjú volt a 24.hu-n, azért zavarodtam bele, ugye onnan az idézetet, ott volt az az interjú 10 évvel ezelőtt, ahol elhangzott az ominózus mondat, de én most ezt a G7.hu-n olvastam. Ezt
ja, mert bocs, mert én meg pont a 24.hu-n, pont Nagy Józseftől láttam a cikket, tehát most, ami gondolom, hogy egy ilyen visszatekintés arra, igen. Tehát akkor az mind a kettő megvan. Ami még érdekes, a portfólión szintén, amit Trump követel az emberiesség elleni bűncselekmény Hoffman Tamás szerint, ugye a gázai kitelepítésről, meg erről a teljes elmebajról van szó. Na most tényleg ez egy szubjektív, de hogy is mondjam, tehát ez van akkor, amikor egy transzakcionális gazdasági politikában hívő, végülis ingatlan befektető, ingatlan spekuláns beszabadul, és azt mondja, hogy hát ezt úgy kell megoldani, kérem szépen, hogy a közel kisöprünk mindent.
Igen, és csinálunk egy jó kis
olyan szép lenne, egy gyönyörű. Egy riszortot, igen, így van. Azokat a izéket, akik meg ott vannak, azokat meg majd így megbeszéljük. Ott a környéke úgyis ugyanolyan színűek, oda el lehet őket így kavargatni, azt akkor nem lehet. Atyavilág. Na ide jutottunk tényleg, szóval, hogy na mindegy.
És még egy hónapja sem.
És működik. Azt mondta, hogy we will own it. És tehát az, most már elnézést kértek minden szinten, mert gyakorlatilag nincs olyan szervezet vagy ország, aki, ugye azt is elmondta Trump elnök úr, hogy everybody likes it, de hát nobody likes it, az az igazság. Úgyhogy, na mindegy. Nincs vége az őrületnek februárban sem.
Igen.
Na, mi lesz?
Hát mondjam. Tudod, mi erre a válasz? Nincs több. Én nem dolgoztam fel további reggeli irományokat.
Jaj, még egy van, bocs.
Van.
Szintén a Népszobában. Ha már bemelegettünk. Fontos kérdésekről hallgat, győzelmi jelentésnek is gyenge az MCC éves jelentése a magyar fiatalokról. A Fidesz közeli intézet úgy csinál, mintha a mobiltelefonok tiltása és a munkáshitel a tavalyi év sorsdöntő kérdései lennének a korosztály számára. Összesen 3 oldal szól az oktatás helyzetéről az MCC jelentésében, közben nemzetközi tanulmány látott napvilágot arról, hogy vajon a mobiltelefonok betiltása és a tanulmányi eredmények között milyen kapcsolat van, és nagy meglepetésre kiderült, hogy vajmi kevés, egész egyszerűen nincsen hatása rá. Annak viszont van, hogy mennyi időt töltenek a fiatalok egyébként a különböző közösségi oldalakon, és ezeken annak van. De hát azt nem a betiltással lehet elérni, mint kiderült a nemzetközi tanulmányból, egy reprezentatív kutatásból, úgyhogy ezt csak így hozzátettem. Na nézzük akkor a sajtó után azt, hogy mi van a tőzsdén.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát kérem szépen, esett a mutató idehaza a BUX. 9%-kal 84.192 pontra. A vezető részvények közül az OTP, ami egy méretesebbet perecelt, ott 9% volt a mínusz, 23.550-en zárt, a MOL 4%-kal lejjebb, 2.868 forinton. A MOL az 4, ja, ez volt a MOL, a, mi van még, Richter? Az még nagyobbat, 2.1%-kal került lejjebb, 10.120-ra, és ami emelkedni tudott, az a Magyar Telekom 3%-os többletet kapott magára, 1.416-on zárt. A kisebbek közül, ami izgalmas lehetett, az például a Delta 1,1%-os emelkedése, vagy az Alteo 2,2%-a, ugye ott megelőző nap is jó muzsikált a papír, és azt fejelte most meg, az esők között volt a Nyomda 1,3%-kal, ezek voltak a nagyobb mozgások tegnap.
Hát egy elég érdekes nap volt Európában is és Amerikában, a felemás hangulatú ázsiai kereskedés után. Európában se volt egyértelmű irány, aztán Amerikában ugyanezt lehetett látni. A Nasdaq elkezdett esni, a Dow Jones milyen stagnálással nyitott, aztán...
Nem tetszett a befektetőknek a Google, vagy az Alphabet.
Igen, az Alphabet meg az AMD negyedéves számaival nem voltak elégedettek, és ez még olyanokat is odacsapott, akiknek egyébként nem lett rossz a jelentése, sőt, igazából verték a befektetői várakozásokat, mint az Arm Holdings, ugye ez egy brit chip gyártó cég, és nem volt rossz a jelentés, sőt a prognózis sem volt rossz azzal kapcsolatban, hogy milyen bővülésre számítanak, de mindegy volt, mert az Alphabet és az AMD az abszolút vitte. De érdekes módon közben fordulat következett, mert elkezdett emelkedni az S&P 500-as is, a mínuszból kinézett a Dow Jones is, és a Nasdaq is a nap végére, tehát valahogy megjött a jó hangulat, 0,2 plusz lett a Nasdaq, 0,7 plusz a Dow, az S&P pedig 0,4%-os plusz.
A jó technológiai teljesítményhez lehet, hogy hozzájárult a Netflix, az például másfél százalékkal emelkedett új csúcsra, hábott 1011 dollárra.
Voltak ott még mások, akik ezt megtámogatták, ugye az Alphabet az 7%-kal bezúgott, tehát azt ne is említsük itt a sorba, viszont, és az Amazon is 2,5%-os mínusszal zárt, viszont Uber Technologies szintén 7,5% mínusz, viszont az Nvidia magára talált, elég jól kezdett, és maradt is 5,2%-os plusszal, a Rigetti második a volumenben, darabszámban 0,8%-os plusszal, a Ford is egyébként egy rosszat jelentett, tehát ott se volt jó a jelentés, 1,5%-os mínusz, és az AMD ugye húzta le, mint mondtuk, 6,3%-kal, a Snapchat 0,4%-os mínusszal, viszont a Supermicro Computer az majdnem 8%-os plusszal, úgyhogy egy ide, egy oda nagyon nehéz volt. A Tesla is majdnem 4%-ot esett, az Intel azonban emelkedett majdnem 2%-kal, úgyhogy azt lehet elmondani. Különben Európában, Franciaországban mínuszos volt a kereskedés, Londonban és Párizsban pedig körülbelül 0,5% pluszt hoztak össze. A tőzsdék most, hogyha az ázsiai piacokra nézünk, akkor azt lehet látni, hogy egy ilyen 0,5% és 1% körüli plusz van az összes nagy ázsiai piacon, úgyhogy lehet, hogy a mai nap az még erősebb lesz.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Czoller Andi, kezében a finomság. Most kipattinthatod.
Reggel 7-kor.
Igen. Egy sör, igen.
Az Hondel Procent Alkohol Fry.
Na, igen. Hát köszönöm szépen.
Igen.
Hát
nem nekünk köszönt, hanem is hallgatónknak. Erre járt reggel, és hallotta a múltkori NOPQ rovatot, és gondolta, hogy szép, mert az olyan is.
Nem a redus alatt, a palack, ugye. Igen. Ilyen szilvás beütésű, barna mentes.
Keresse magadnak egy fülhallgató berendezést.
Igen, készülj fel, kérlek.
Hallgatót, így
technológiailag.
Megvagyok.
Nagyon
igen.
Jó.
Akkor
milyen a kedved?
Nagyon jó.
Hát igen, az látszik egyébként. Vidám szuper. Vagy.
Jó, okay.
Majd elolvasod a híreket, és minden rendben lesz. Kancsó! Mondanám azt. És most a kedves szülőket, kedves szülőkre rábízom, hogy ezt elmagyarázzák gyermekeiknek, ezt a japán prenket, amikor pisztolyt kell formálni a kezünkből. Majd onnantól kezdve pont, megcsikizni a másikat. Na hát most ezt, hogy Oszakában hogy fogjuk megmagyarázni, ez van. Kérem szépen. Én azt mondom, hogy összenő, ami összetartozik, a Miska kancsóból lesz egy ilyen kavály kancsó. Figyelj, boldog kutya után én azt mondom, hogy hogy hívták azokat a izéket a vizes VB-re. Az volt az, ott kezdődött azok a furi izék, és akkor jött a boldog kutya, ami egy rémálom volt. Most ezzel próbálunk visszajönni. Mit ezzel a kancsóval.
Mármint nem mi, ugye mi majd visszajövünk a hírek után.
De, ja, igen, így van.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk!
Igen.
Köszönjük szépen az üzeneteket, mindjárt elolvassuk őket. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban. Gede Balázs.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgató írja nekünk a Lóri, hogy az ARM, az ARM nem gyárt csippeket. Bocsánat, én akkor ezt benéztem, úgy olvastam, hogy... lehet, hogy csak tervezésben vesznek részt
valahol
a chipgyártásban.
Valahol ott a chipgyártó infrastruktúra környékén.
De magukon az oldalukon, amikor néztem a jelentést, azt mondja, hogy Leading Provider of Processor IP Graphics Security and Development Tools. Uh-huh. Hát, most én ebből azt mondtam, hogy chipgyártó, igaza van, hogyha nem konkrétan a chippeket gyártja, és nincs ARM chip, hanem ő hozzájárul valamit. Tehát az a lényeg, hogy a chipgyártási folyamatnak egy fontos résztvevője.
Chipszektornak.
Chipszektor, az nagyon jó, így van. De köszönjük szépen, ez jó kiegészítés.
Aztán azt írja még egy hallgató, hogy valóra vált a Don't Look Up az amerikai kormányban.
Az abszolút valóra vált. Most is már magyarázni kell rögtön a mindenféle. Ugye most az volt a legújabb magyarázat arra, ami elhangzott, hogy egy vizionárius, egy outside the box gondolkodó Donald Trump, aki megfogalmazza a nagy víziókat, de aztán ugye, hogy azok így hogy valósíthatók meg, az már más kérdés.
Persze nem bocakol a részletekkel, azt oldja meg mást.
Igen.
Jó, elmondjuk, hogy ezt a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számra kaptuk ezeket az üzeneteket, ide lehet nekünk írni. Továbbra is most egy-két budapesti hírt dolgozunk fel nektek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Kezdjük az egyik legfontosabbal.
Akkor az nem a Hungarokontrollnak a...
De!
Az?
Na, kezdjük azzal.
2024-ben rekordforgalmat regisztráltak a magyar légtérben. 1.143.937 repülőgéppel. Ennek a legnagyobb része egyébként átrepült az ország felett, ez 84%, ezt közölte a Hungarokontroll, és hát ugye láttuk is, hogy a légirányítást megizzasztja azért ez a tetemes légiforgalom. És hát a 25-ös évre sem várnak kisebbet, akkora is erős forgalommal számolnak az előrejelzéseikben. Úgyhogy ennek a megfelelő kezelésének érdekében számos további légiforgalmi szakmai, humán erőforrás és technológiai fejlesztést vezet be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Lehet is látni egyébként ilyen légirányítói hirdetéseket, helyenként felbukkannak, hogy nagy erőkkel keresik. Az a baj, ugye, hogy csak nagyon kevesen alkalmasak rá, tehát azért az egy hiány szakma mindig. Nagyon komoly képességekkel és koncentrációs gyakorlattal kell rendelkezni, hogy valaki megfeleljen. Úgyhogy ez ennyi a légforgalomról.
Ma gyakorlatilag 0 órától február 12-én 12 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapesten a rendőrfőkapitány, és a főváros teljes területén van, azt a police.hu oldalon lehet olvasni. Ugye az a célja, hogy a jogsértő cselekményeket megelőzzék, felderítsék, megszakítsák, valamint a közrendet és a közbiztonságot fenntartsák, tehát egy 6 napos fokozott ellenőrzési szériára lehet számítani a fővárosban. Úgyhogy ez erre mindenképpen érdemes figyelni, és megújul a nagykörút.
Igen, bedobja a közösbe a BKK terveit, ötleteit, lehet rajta agyalni az Agora fórum sorozat elindításával, mert hogy ugye ez most már a közlekedésen is túlmutató fejlesztés, amiben gondolkodnak a nagykörút zöldítését, tekintve ez egy egészen ilyen 21. századi újjászületése a helynek, a körútnak. Úgyhogy ennek megfelelően a BKK az Erzsébetvárosi, Terézvárosi, Józsefvárosi és Ferencvárosi nyílt fórumokon próbálja majd a helyi lakosokkal megismertetni ezeket a fejlesztési terveket, és természetesen meghallgatni őket, hogy mi a véleményük róla, milyen ötleteik vannak.
Egyébként ez szerintem azért érdekes és azért jó kezdeményezés, mert történik egy ilyen fórum, egy ilyen egyeztetés mindenkivel, aki érintett, aki fejleszteni fog, aki ott lakik, ott él, használja a körutat, és akkor talán megoldódik az is, ami az egyik nagy problémája a körútnak, hogy teljes ilyen nihil van ott az üzletsoroknál, de már tizedek óta lehet mondani, és sokkal szebb napokat is megélt. Volt olyan, amikor ugye egy szakaszon nem tudtál úgy elsétálni, tehát gyakorlatilag mindent megtaláltál különböző kis üzletekből, több is volt egymás után, most meg ilyen
butikok, műszaki boltok, kisközé, minden volt az égvilágon. Először betett ugye a mallok megjelenés, a bevásárlóközpontok
megjelenés. Azzal kezdődött, igen.
Aztán valahogy hogy az egész, ugye a vásárlási szokások, tehát a bérleti díjak,
rezsi,
és lehet egy ilyen nagyon ronda pusztulat, ilyen bezárt üzletek.
Egy ilyen szép terület lesz, ami, ahol jó lenni, ahol jó közlekedni, jó sétálni, stb., akkor az meg fogja hozni valószínűleg a forgalmat is. Válik,
tehát ugye az autósok nem állnak meg, nem is nagyon tudnak.
Igen.
Nyilván ez is hozzátett ahhoz, hogy egy kicsit kihaltá vált. De hogyha van egy második, egy lassabb fokozatú, kerékpáros, gyalogos forgalom, jövésmenés, akkor egyébként ahogy azt lehet is látni, az a vendéglátóhelyekben elkezdett
Hát de most, hogyha azokat megnézed, akkor azok a vendéglátóhelyek alapvetően a hányóturizmusra vannak
igen,
ráva.
Tehát ki lehet slaggolni oda a járda szélére, ami ott marad a buli után.
Ami egyébként nyilván egy potenciális vásárlói közeg, tehát
igen.
Működik.
Csak nem biztos, hogy ezt szerette volna.
Nem biztos.
Főváros, igen, hogy ez
minden esetre közös tervezés van, a BKK Agora fórumok indult el, tavaly októberben indult, és majd meglátjuk akkor, hogy ennek milyen eredménye lesz. És akkor mi van még itt a Gellért térről rajtól az idei Tour de Hongrie. Úgyhogy ezt be, úgy 100 éves 2025-ben a Tour de Hongrie, és egy nagy ünnepélyes gála volt, ennek keretei belül mondták el, hogy az elmúlt 100 évben többször is megakadt a Tour de Hongrie kereke, de az a lendület, amely most hajtja őket, akkor is átsegíti a nehézségen, ha éppen szemből fúj a szél. Uh-huh. Úgyhogy a 100 éves, de a 46. Tour de Hongrie pontosan ott kezdődik, ahol 100 évvel ezelőtt is, a Szent Gellért téren. Úgyhogy egyébként jubilál Budapest is, mert 40. alkalommal rajtol Budapestről most. Úgyhogy
nagyon
május
klassz.
14. szerdán 11-kor indult át a Tour de Hongrie Gellértről.
Oké, hát nagyjából ennyi szerintem.
És nem Budapest, de kihagytunk egy dolgot, amit kedves hallgató természetesen észrevett és jelezte nekünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, mert tök igaza van. 1910-ben megalakult a DVTK, vagyis a Diósgyőr, a Diósgyőri VTK, úgyhogy akkor úgy hívták, hogy Diósgyőr Vasgyári Testgyakorló Köre, később Vasgyárak Testgyakorló Köre, ma pedig ugye Diósgyőr vagy DVTK. Úgyhogy több sportág bajnokságában csapatot, versenyzőket indító sportklubról van szó Miskolcon, úgyhogy boldog születésnapot a Diósgyőrnek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, hát aki azt gondolja, hogy a deep funk az eltűnt, nem tűnt el, mert itt van például egy olyan pacák, aki már nagyon korán elkezdett zenével foglalkozni, hegedűni tanult 7 éves korában, 10 éves korában már szaxofont is, majd utána a zongorát is, hogy azt mondják rá, hogy egy természetes talentum ő, Luke Marzeknek hívják, és érdemes hallgatni a zenét, most jött ki egy single, az I Can't Get You Out of My Mind.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Most az következik, hogy a DLA Piper 7. alkalommal készít riportot a GDPR alkalmazásáról, bírságok kiszabásáról, minden ehhez hasonlóról, és ebből ki lehet számolni, hogy 2018 óta készül ez, amióta a GDPR velünk van. Ezekről fogunk beszélni, illetve most a 24-es adatokról Almási Márkkal, DLA Piper Hungary Szellemi Alkotások és Technológiai Csoportjának ügyvédjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Na hát vannak nagy blikfangos számok, hogy már hol tart az uniós adatvédelmi hatóságok összesített bírság kiszabása. Például 2024-ben ez 1,2 milliárd euró volt, az összérték az már megközelíti a 6 milliárd eurót, hogy elég szépen fog a tolla a hatóságoknak. Mit jelent ez? Mit jelentenek a számok? Hogyan állunk a GDPR alkalmazásával, és kik azok, akiket büntetni kell még mindig?
Igen. Azt lehet mondani, hogy a hatóságok szankciós hajlandósága az nem hagyott alá ebben az évben sem. Ugyan valamennyivel kevesebb a bírságérték, amit kiszabtak ebben az évben, de ez igazából annak tudhatóbb, hogy 2023-ban a Meta egy hatalmas 1,2 milliárd eurós bírságot kapott, és igazából ez hiányzik, de ha ezt levesszük, akkor ahhoz képest is hatalmas a növekedés erre az évre.
Ott abban az évben volt 1,8 milliárd, ugye? Csak hogy érzékeltessük, hogy ő elvitte gyakorlatilag a kétharmadát a teljes éves büntetéskiszabásnak.
Igen. És hát, mint ahogy ugye Meta kapta ezt a bírságot, így a közösségi média platformok és a nagy tech cégek maradnak a hatósági ösztűzben továbbra is a bírságok tekintetében és szankciók tekintetében.
Uh-huh. Ez azért van így, mert ők tényleg átlépik ezeket a határokat, vagy könnyebb őket vizsgálni, elkapni, nagyobb tételű bírságok szabhatók ki, vagy még mindig van egy kis türelem a kisebb cégekkel. Szóval hogy tevődik össze ez az egész hatósági folyamat? Mit lehet erről elmondani?
Valószínűleg ez is közrejátszik, hogy őket könnyebb elkapni, mivel ők azért sokkal köztudottabbak és közismertebbek a fogyasztók által is, és az ő adatkezelési gyakorlatuk az olyan kiterjedt, hogy ha abban valamilyen jogsértés születik, akkor az nagyon nagy számú érintettet érint, és ezért különösen fontos számukra, mármint az adatvédelmi hatóságok számára, hogy ezek a szervezetek jogszerűen működjenek, és nyilván PR szempontból is az ott esetben jobban mutathat, hogyha látszódik, hogy a hatóságok fellépnek az ilyen nagy, nagyon nagy szereplőkkel szemben.
Mit lehet látni egyébként nemzetközi összehasonlításban? Kik a legjobbak, legrosszabbak, meg hogy hol állunk mi?
Mármint tagállami szinten?
Igen.
Nyilván Írország és Luxemburg áll az élen ebben a sorrendben.
Nem véletlenül, meg gondolom.
Igen, mert a legtöbb amerikai nagycégnek is ebben a két tagállamban van az európai központja, és ezért az adatvédelmi hatóságok is ezekben a tagállamokban figyelik ezek a szervezetek tevékenységét. Mi a középmezőnyben vagyunk a 17. helyen. Itt nem összehasonlítható mértékű a bírságok összege, mint az említett két tagállamban, mint Luxemburgban és Írországban, de itt is aktív az adatvédelmi hatóság.
A bírságok tekintetében nagyon fejnehéz a technológiai szektor, azonban is, hogy a közösségi médiát üzemeltetők szerepvállalása, ha lehet így mondani, ugye gyakorlatilag, hogy 10 legmagasabb bírságból 9-et visz el ez a szektor. Mi van a maradékkal? Hol vannak még olyan jogsértések, adatkezelési pontatlanságok vagy visszaélések, amelyek ezek mellett említésre méltók?
Igen, ezen kívül még talán a pénzügyi szektor emelhető ki, hogy az áll a célkeresztjében a hatóságoknak, például Magyarországon is az eddig legnagyobb bírság egy pénzügyi szervezettel szemben szabtak ki néhány évvel ezelőtt. Szóval, mivel ők is nagy számú ügyféllel rendelkeznek, ezért az ő adatkezési gyakorlatuknak is nagy hatása lehet, ezért is figyelnek rájuk a hatóságok.
Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával?
Na, ez nagyon jó kérdés.
Ugye ez mindenhol felmerül most már, ahol technológiáról beszélünk, és ráadásul itt különös szerepe van az adatvédelemnek. Már a feltanításuknál probléma van abból, ugye, hogy honnan meríti azt a tudást, információt, amivel a képességeitvel felruházzák a mesterséges intelligenciát, utána a felhasználás, az általa született dolgok, termékek, szóval egy nagyon összetett problémakört jelent így laikusként látva a mesterséges intelligencia.
Ez így van. A hatóságok is egyre bátrabban kezdik vizsgálgatni a mesterséges intelligencia modellek alkalmazását. Nyilván ez a modellek elterjedésével együtt jár, és minél inkább elterjedtebbek lesznek, annál gyorsabban a hatóságok is rá fognak ugrani, hogy vajon megfelelően működnek-e ezek az eszközök, az AI eszközök.
Az idei évre mi várható? Hogy nyilván az adatvédelem fokozása még nagyobb szigor, akár a határozathoz alattalban, vagy kiegészítésképpen, akár a felderítésben, a hatósági munkában, mit hozhat a 2025-ös év, mire lehet számítani?
Mint hogy önök is említették, a mesterséges intelligencia az továbbra is egy kiemelt téma lesz, ez bizonyára nem fog változni, sőt valószínűleg mélyebben fogják vizsgálni a hatóságok a mesterséges intelligencia megfelelő használatát. Ezen kívül a közösségi média platformok tekintetében is született egy európai adatvédelmi testület által hozott vélemény, ami alapjaiban rengetheti meg az ő modelljüket, szóval erre is különös figyelmet kell fordítani, és arra nem, azt megegyezni, hogy arra nem lehet számítani, hogy alább hagyna a hatósági jogérvényesítés. Nagyon kevés hatóság véli úgy, hogy a szankció helyett jobb megoldások vannak.
Nyilván. Oké, rendben, hát nagyon szépen köszönjük ezt a kis összefoglalót. Ugye ez egy gyakorlatilag egy nagyobb riport vagy kutatásnak csak a felületét kapargattuk. A teljes riport az elérhető valahol, ugye?
Bárki
nézegetheti. A DLA Piper blog oldalán is akár ott fel lehető. Oké, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Köszönjük szépen.
Viszontlásra.
Almási Márkkal, a DLA Piper Hungary szellemi alkotások és technológiai csoportjának ügyvédjével beszélgettünk arról, hogy hol tart így 7 év után a GDPR, legalábbis így a bírságok és a törvénybetartatósága szintjén.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Megnézzük.
Bocsánat.
Milyen ellenszere van annak, ha fordul a dollár?
Ezt akartam pont mondani, hogy pont erről beszélgettünk euróról, igaz, igen, de igen. Hogy miket lehet a devizapiacon machinálni. És hát igen, hogyha a dollár fordul, akkor mi van? Úgyhogy éppen ezért tárcsáztuk Tunkri Danit, az Accord alapkezelő befektetési igazgatóját. Jó reggelt,
szevasz! Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Lehet, hogy rögtön azzal kell kezdenünk, hogy fordul-e? Ugye eddig egy nagy erősödési periódusban voltunk. Mik a kilátások a dollár fronton?
nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy ez mikor fordul majd, de most egy ilyen nagyon turbulens világot élünk, aha, úgyhogy olyan hosszú távú trendeket nagyon nehéz fellőni. Igen. De csak hogy egy hírt mondjak, amire akár fordulhatna is, ugyebár, hogyha jövő héten bejelenti az elnök úr, hogy, hogy lesz orosz-ukrán megegyezés, az pont egy olyan event, amire hirtelen egy ilyen riszkon rally lehet, aha, amiből a dollár relatíve rosszul jön ki. Úgyhogy elképzelhetőek ilyen dolgok, de persze nyilván, hogyha megkap az EU egy vámot a héten, akkor meg folytatódik ez tovább. Tehát, hogy ez nyilván most inkább egy ilyen lehetőség csak, hogy azon filozófáltunk, hogy mi lehet egy ilyen esetben érdekes, igen, befektetés.
Tehát nem azért jöttünk most itt össze, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mikor fordul, hanem ha fordul, akkor mit lehet tenni. És mire jutottatok? Igen,
hát egy kicsit előre, tényleg, ahogy előre gondolkozzunk, hogy mi lehet egy ilyen helyzetben jó. És ugye nagyon kézenfekvő, ugye kapásból az arany az egy érdekes befektetés ilyenkor, de azt vessük el, mert hogy egyébként annyit emelkedett már idén is, de tavaly is, hogy azt most egy picit hanyagoljuk. És akkor mi a másik ilyen legkézenfekvő befektetés? A fejlődő piacok, mert hogy nyilván a fejlődő piacok azok nagyon volatilisek, és a dollárnak a gyengülése is tudja nyomni, és akkor ezt boncolgattuk most egy kicsit a kollégákkal, hogy akkor ez hogy áll össze egy ilyen fejlődő piaci index.
Na, uh-huh, és mi van benne? India benne van?
Igen, tudjátok, itt azért rengeteg ország van, tehát én most így nagyon leszűkítjük, tehát nem a 25-30 országot beszélgetünk, hanem azt néztük meg, hogy igazából három fő kategória van. Nyilván van Latin Amerika, ami idén már veletek is rengeteget beszélgettünk, egyébként tök jól alakult azóta a brazilok sorsa, de ez egy nagyon kis százalék, ez egy ilyen 8,7% összesen Latin Amerika, aminek nyilván Brazília, Mexikó a domináns része. És akkor van a második kategória, ez az EMEA, amit ugyebár a mi régiónk, a Közép-Kelet-Európa, meg a Szaudik, meg Dél-Afrika, de ez is egy ilyen 13%. És akkor igazából oda jutunk, hogy ez a ilyen ázsiai országok, mint amit ti is mondtok, India, Tajvan, Korea, Kína, ez 78% a fejlődőipari, vagy fejlődőpiaci indexnek, és akkor igazán ez a négy ország, India, Tajvan, Korea és Kína az, ami ezt dominálja, kiteszi ennek a 78%-nak a 89%-át.
Tehát India egyébként az brutál, tehát ha megnézed, hogy például tavaly mit hoztak össze public offeringben Indiában, akkor ott összekalapoztak egy, tudom én, valamilyen 20 milliárdot, tehát valami elképesztő mennyiségű pénzt, és állítólag idén is folytatódik, tehát hogy ott nagyon nagy izgalmak vannak.
Így van, és ahogyan tavaly beszéltük ezt veletek is, hogy ahogyan Kínának a súlya a világban, legalábbis tőkepiaci szempontból csökkent, hogyha leestek a kínai részvényeknek az árai, úgy India dominanciája tőkepiaci szempontból növekedett, tehát hogyha megnézitek a súlyokat az indexen belül, akkor Kína 26%, India meg már majdnem 20%, uh-huh, és Tajvan is 20%. Tehát hogy egy sokkal balanszabb indexet látunk ilyen szempontból, ami nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy rossz, de mindenképpen érdekes. És érdekes ennek a négy országnak az árazottsága, amit egy ilyen skizofrén emerging market van, hogy van kettő, ami nagyon olcsó, ugye ez Kína és Dél-Korea, ez egy nagyjából egy 11-es paper mutatóval forognak most, és van India és Tajván, ami meg ilyen 20 fölöttivel, úgyhogy ez ilyen nagyon érdekes, ez egy kettő nagyon olcsónak tűnik, kettő meg nagyon drágának relatív értelemben. És nyilván a kettő drága az megkérdőjelezi azt, hogy ezt egyébként mennyit tud még menni index szinten a fejlődő piacok, hogyha főleg nyilván India és Tajvan miatt, mert hogy Tajvanban is ugyebár a Tajvan Semiconductor, tehát a chipgyártás az, uh-huh, nagyon domináns szerepe van, emiatt az egész emerging piaci indexben is egy több mint 10%-os súlya van a chipgyártó cégnek.
Aha. Most akkor ez mennyiben megoldás? Mert ahogy ugye te is mondod, ugye van két drága, két olcsó, akár ki is oldhatják egymást, hogyha egy kicsit elkezd.
Így van.
Az értékeltsége.
Nekünk is az a konklúzió igazándiból, hogy ez nem jó. Ez kell valami más keresni. mert hogy ez nem egy egyszerű, egyértelmű play. Nyilván, amivel veletek is rengeteg beszéltük, a lengyel piac a sokkal egyszerűbb play egy ilyen háborús története, aha, de az meg a dollár nem biztos, amivel beszéltünk, a brazil az az megint egy érdekes olyan szempontból, hogy ő nincs benne ebbe a vámháborúba, de a dollár nem biztos, szóval, hogy keresgéljük ezeket a lehetőségeket, viszont miközben ezt nézegettük, rábukkantunk végül is Tájvánra, ami egy ilyen nagyon koncentrált történet tőkepiaci szempontból, ami egészen drága, úgyhogy lehet, hogy egy brazil long Tájván short az egy nagyon egzotikus, de érdekes tőle tud lenni.
Hát ez nagyon izgalmas. Jó, de akkor ebből azért az jön ki, hogy olyan igazi, komoly és nagyon egyértelmű ellenszere, vagy megjátszható eszköze azért nincsenek.
Hát, vagy legalábbis nem ebben a formában.
Vagy nem ebben a formában. Igen.
És nem biztos, hogy longer. De nyilván nekünk az egyik konklúziunk az volt, hogyha jönne egy olyan kínai emelkedés, mondjuk, mint ami tavaly volt, ugye volt az a két hetes ilyen kis gyors emelkedés, akkor lehet, hogy már nem longer kellene ezt az indexet nézni, hanem shortra inkább, de hát pont ez a lényeg egy abszolút hozamú alapnak, egy aktív alapkezelőnek, hogy ezeket a dolgokat mérlegelje, és akár forduljon az ötletében is.
Persze, mert hogy titeket ugye az irány az nem korlátoz, bár miben gondolkodhattok.
Nem.
Jó, hát oké, köszönjük szépen, ez egy nagyon izgalmas történet, úgyhogy várjuk a folytatást, neked pedig jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, szia. Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetés igazgatójával keresgéltük a megoldást arra, hogyha fordul a dollár, akkor miben lehet érdemes gondolkodni.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Na nézzük akkor meg, hogy mi volt pontosan ez az indiai cucc. Azt néztem, hogy 2024-ben volt 330 darab IPO, és összeszedték a szakik, hogy ez mennyit jelentett. Igen, 20 milliárd dollárnyi bevétel az ország piaci értékének több mint 160 milliárd dolláros növekedése. Ez 2024 volt, és 2025-öt pedig a Forbes, a Bloomberg is figyeli nagyon Indiában, mert jönnek még különböző IPO-k, és itt lebontottak több céget, akiket érdemes figyelni Indiában. Például befektetési bankoknál érdemes odafigyelni. Szóval az a helyzet, hogyha rákeresünk arra, hogy India IPO 2025, akkor lehet látni, hogy milyen cégek jönnek. Vannak tech cégek, szoftver cégek, befektetési bankok, fintech cégek. Itt van például a Grow, ez a fintech cég.
És mit csinálnak? Növekednek.
Növekednek. Nem, gyakorlatilag a legnagyobb broker cég, és alapkezelő disztribútor, és körülbelül 700 millió dollárnyi pénzt keresnek most a piacon, de egyesek azt mondják, hogy 1 milliárdos IPO is jöhet ebből. Úgy kell írni, hogy két W-vel grow. Úgyhogy ez például az egyik érdekesség, de ezt szerintem elég sokan megírták, hogy utána lehet nézni. De azért érdekes, mert amit a Dani mondott, hogy ugye talán nem volt annyira a célkeresztben India. Kína inkább a befektetők szempontjából, akik keresték a lehetőségeket a Távol-Keleten, de India nagyon erősen jön fel ebből a szempontból, és érdemes figyelni.
Hát oké.
Mit mond a hallgató?
Megnézzük, hogy a hallgatók mit mondanak. A körútról beszélgettünk, hogy a budapesti hírekben mennyire le van pattanva. Erre írta ő, hogy a baj a nagy körúttal az, hogy úgy van árazva, mintha tele lenne. Ahelyett, hogy úgy lenne árazva, mintha üres lenne. Amikor üzlethelyiséget kerestünk, nem lehetett sehol sem értelmes áron kapni, kezdő vállalkozásnak azon a környéken, hol ott teljesen üres az egész, mégis olyan szinten tartják az árakat, hogy nem kezdő kis vállalkozásnak kedvez. Így csak a buli turizmusnak fér
igen
bele, írja az evezőgépes.
Jó mondta. Igen.
Jó, a műsor, szerencsére találtunk körút közeli üzletet, írta még ő.
Egyébként hát, ebben igaza van, és voltak olyan tervek, hogy lehetne esetleg valami olyasmi szabályozást hozni, de nyilván ez kerületi, önkormányzati hatáskör, de hát, hogy miért ne, hogy üresen ilyen leromlott állapotban ne állhassanak. Voltak tervek rá,
voltak tervek, igen, hogy így bematricázna a kirakatót, hogy legalább valami hát kinézete legyen.
És ez nem csak a körutat, hanem
akár galériának, vagy tényleg ilyen nagyon kezdő vállalkozónak, hogy valamit ott csinálgasson, aztán,
hát hogyha lábrálasszerűen, tudod?
Így van, mert tehát, annál, tehát én értem,
az is jobb,
hogy az ingatlan megtérülésével kalkulálva ilyen bérleti díjak jön neki, de ha üres az egész, akkor nincs bejjebb a tulajdonos azzal, ha valamit hát kap érte szembe azzal, hogy próbálja a piacit kipasszírozni, amit meg nem ad meg senki, mert a környék nem olyan.
Igen, hogyha úgy, tehát hogyha kötik olyan szabályok a tulajdonos, mint mondjuk ingatlanok esetében, hogyha valamilyen védelem alatt áll az ingatlan, akkor csak bizonyos módon lehet
igen
hozzányúlni, vagy eleve nem lehet romos állapotban, mert hogy mondjuk a városképet rombolja, tehát ilyesmi szabályokat lehet, igen, akkor nyilván ez egy probléma lehet a tulajdonosnak, de akkor ez azt jelenti, hogy ha elő van írva, akkor ez kell. A Kossuth-Lajos utcát is érinti a dolog, és talán ott a Astoria környékét
is.
Rákóczi út is, igen.
Látok már szebb napokat.
Szóval ezt lehetne, egyébként Berlinben voltak erre nagyon jó próbálkozások, ilyen kicsit ilyen rossz, ilyen ipari, ilyen garázsos negyedeknél aha vannak ilyen nagyon klassz galériák, ahol ilyen garázsépületekből tök jó galériákat, műhelyeket csináltak, pont ahogy mondtad, ilyen kezdővállalkozóknak, művészeknek. Tényleg, hogy ne az legyen, hogy és nagyon klasszul.
Ez megtöltik élettel.
Tehát így van, megtöltötte élettel, pontosan.
Igen.
Hát ez egy érdekes. Azt mondja, a munkaadói szempontból való észosztása a hölgynek tökéletesen mutatja, hogy mennyi fölösleges munkakör lett, és vele lehet pénzt keresni. A tegnapi beszélgetésünkre érkezett a Messengeren ez az üzenet fölösleges munkakörökről. Hát nem
a
tudom.
A hárfejvadász, mint fölösleges munkakör? Vagy ki?
Nem tudom. Szerintem inkább az, hogy eleve mennyi fölösleges munkakör van a cégeknél, és ezzel pénzt keres a fejvadász, vagy a HR beszállító, hogy feltöltse ezeket. De én azt gondolom, ez nem annyira hát jó
ez
logikai gondolatmenet, mert
ez
mondjuk
rossz.
Controllingos, az kb. 5 perc alatt húzná át a fölösleges munkaköröket, de hát igen, van egy ilyen.
Jó, azt mondja, hogy keresek gyorsan útinformációt, de egyelőre még nem érkezett, viszont egy érdekesség az iskolai telefonok gyűjtésére az mindenképp. A gyerekem iskolájában 8,4 millió forintért vettek szekrényeket a telefonoknak. Persze, a szülők fizették ki, gratulálok. Csinálj valamit, de az infrastruktúrát nem adjuk, csak büntetünk. Hát, most erre mit mondjunk? Láttunk már ilyet. Aztán...
Mennyire megnehezíti az életet, gondolj bele olyan esetben, hogyha a mobiltelefon mondjuk kell valamihez.
Hát igen.
És ugye eszközt nem tud biztosítani az iskola, de kell ahhoz, hogy megnézzenek valamit, hogy van olyan applikáció, amivel tudnak dolgozni, és rengeteg olyan dolog van, ami elősegíti az oktatást, akkor most elmegyünk a szekrényhez, kiszedjük a telefonokat, odaadjuk
mindenki
a gyerekeknek.
Mindenki csak a saját telefonját
csak
vegye,
a saját,
gyerekek.
Elmegy az órából 40 perc, 5 percig nézik a Wikipédiát, meg a videókat, ha nem tudom, és utána újra visszazárják az egészet. És ráadásul semmilyen módon nem járul hozzá ahhoz, hogy kevésbé legyenek rosszak.
Nem, hát ez már kiderült. Egyébként meg a mobil használat sem nagyon csökken, hiszen ugye feltorlódik a meg nem nézett mindenféle, amit a gyerek nem nézett meg, és majd a délutáni idejéből elveszi azt, amit esetleg a szünetben töltött a telójával. Tehát az égvilágos
és mi a helyzet? Én arra gondoltam, hogy mi a helyzet a jó kis okos órákkal. Ugye, hogyha ott van mondjuk a közel a telefon a szekrényben, akkor az okos órán megjelennek az üzenetek, meg a kihívások, funkciók, meg minden. Ha a fülesben van a fülbe a picike, akkor még a zenét is el tudja indítani, meg kezelni a telefont. Ez hasonló kérdés, mint amikor Trump elnök úr bünteti az Nvidia-t, hogy még a egyel butább csippeit se szállíthassa Kínába, arra appellálva, hogy a vasat ne adjuk oda Kínának, hogy a mesterséges intelligencia harcban nyerjen, miközben a jelentős része az egész architektúrának a felhőben van. Tehát, hogy ezt chip nélkül is meg lehet csinálni a felhőben.
Hát azért azt abban én nem vagyok teljesen biztos.
Gondolj csak bele, rengeteg szolgáltatással, felhőszolgáltatást használja ehhez, és az ottani kapacitásokat.
Hát de a felhőben meg kell tenni vasat. Tehát
hát az, de az nem Kínában van.
De hát ott a kis szolgáltatást használod a felhőből.
Hát értem, de azt ugyanúgy tudja használni kínai cég, kutatóbázis, bármi.
De nem azt akarja, hogy sajátot akar csinálni.
Hát de a, értem, a de ki, ki használni, zárni. Ki tudja, nem tudod úgy lezárni. És hogyha Vietnámban van a nagy kínai cég, ott
hát ezek érdekes összefüggések, igen. Ennél lényegesen
megjött az Andi, mit csinálsz?
Hello, én csak el akartam mesélni nektek, hogy élményem volt.
Na!
Használtam a ChatGPT-t.
Mondtam
neki, hogy hello, Krakóban február 10-én, 11-én milyen programokat ajánlasz nekem? És ajánlott.
Nagyon
élveztem. Igen.
De időszakos programokat vagy közölte, hogy nézd meg a nem tudom én melyik templomot.
Nem,
meg,
mondott, ami amúgy is ott van azon az időszakon kívül is. Vonatkozót is, és
na, lehet na, vele beszélgetni. Így?
Hát azt nem próbáltam, csak
hát ezt mondod, hogy finomítani, igen. Hogy na jó, de mi van akkor, hogyha egy nagyon morcos tínédzserrel utazom, akkor igen. Mi van?
Ajánlod-e ennek a művésznek a kiállítását? Milyen stílusban?
Ez majd egy
stílusban?
Igen. Így van.
Használja-e az okkersárgát kellő mennyiségben, mert az a kedvence.
Hol ilyen? Lehet Krakóban smashy burgert enni?
Például.
Igen.
Jó, hát már tovább gondoltátok, én úgy örültem, hogy ilyen alapjáraton legalább,
nagyon
hogy visszaköszönt, ugye? Ez már egy eredmény.
Elindítottad.
Igen.
Így van.
Nagyon jó.
Úgyhogy nem vagyok boomer, na.
Az nagyon jó, így van.
Azért az, ahhoz több kell szerintem, hogy ezt kijelentessük, de azért az első lépés azok megtörténtek. Na, jöjjenek a hírek, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelyt.